Köszöntelek tisztelettel és szeretettel valamennyiütöket ezen a Biblia tanulmányozáson és ima közösségen. Köszönöm a lehetőséget, hogy én is szólhatok, és megoszthatom veletek azt, amit nekem jelent a Szentíráson belül, vagy azon túl Jézus. A laodiciai üzenetben ez különösen megfogalmazódik, mert hogy a szeretettől sugárzik az egész könyv, és az árad az üzenetekben is. Azt a harmadik fejezet, 20. versét, amit egyébként a döntésről szóló verset kaptam, majd szeretném az elolvasás után egy példával illusztrálni. A Jelenések könyve 3. fejezet 20. vers így hangzik. Már a 19. is, akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Ími az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Az igét, az üzenetet szeretném illusztrálni egy tapasztalattal, amit én az életmód tanácsadás során szereztem. Kardiológián szívbetegek infarktus után, vagy érszűkületes problémával, de legtöbbször infarktus után a járóbeteg ellátáson kerestek fel az orvos tanácsára. Ültem az asztal egyik felén, és ők a másik felén, és minden vágyam az volt, hogy segítsek. Minden erőmmel arra koncentráltam, hogy hogy tudnám vonzóvá tenni azt a tanácsot, vagy azokat a tanácsokat, amelyek tudom, hogy változást hoznának az életükbe. Ráadásul egyik-másik közülük már infarktus után van, és tudom, hogy nagyon nagy veszélyben is van az életük. És amikor már egy fél órát, vagy talán még többet is beszéltem, és próbáltam alátámasztani, igazolni mindazt a sok jó tanácsot, amit elmondtam, egy idő után megkérdeztem a beteget, hogy gondolkodik-e rajta, vagy szeretné-e követni ezeket a tanácsokat. És láttam azt, hogy lehajtotta a fejét, a legtöbb, tehát 10-ből legalább 8 vagy 9, és gondolkodik, és a zavarában nem nagyon tudja, hogy mit mondjon, mert szíve szerint azt szeretné mondani, hogy most nem alkalmas. De nem is akar megbántani, mert látja a lelkesedésemet. És akkor azt egy mentő kérdést tettem fel neki, vagy nekik ilyenkor, hogy esetleg gondolkodik rajta, és majd később visszajön. És 10-ből 9 azt mondta, hogy igen. Gondolkodom rajta, és majd később visszajövök. A baj az, hogy van, aki soha többé nem jött vissza, mert nem jöhetett vissza. Mert a második infarktus a végzetes infarktus volt. És egy kicsit ilyennek látom ezt a helyzetet, amiről most beszélünk. Hogy ott áll Jézus a szív ajtaja előtt, és minden eszközzel kommunikál, fel akarja velünk venni a kapcsolatot, és kommunikálni akar velünk. Kétféle módon próbálkozik, ez megjelenik a 3. fejezet 20. versében. Figyeltetek-e arra, hogy milyen módon próbál kommunikálni velünk? Vagy felvenni a kapcsolatot? Az egyik zörget, és a másik szól. Erről általában kevesen beszélnek. A legtöbben az zörgetés, mindig azt hangsúlyozzák, hogy Jézus zörget a szív ajtaján. És azért mégis azt mondja, hogy de ha valaki meghallja az én szómat. Érdekes, hogy nem a zörgetést. Nem egyszer előfordult keleten, hogy a zörgetés idegentől is származott. A zörgetés fontos lehet, a zaj is fontos lehet, néha állatok zörögtek. És ezért nem nyitottak ajtót, csak ha ismerős volt a hang. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valaki meghallja, azért mondom, hogy fontos, nem én találtam ki, Jézus mondja, hogy ha valaki meghallja nem a zörgetést, a hangot. Ha késő este mentek valakihez, és szeretnétek mindenképpen a bezárt ajtón belül lévőkkel valahogy kommunikálni, vagy felvenni a kapcsolatot, az fontos, hogy zörögtök, de meg is szólaltok. Halló, én vagyok. Nem? És a János evangélium a 10. fejezetében azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és az én nyájam hallja az én szómat, ismernek engem, ismerik a szómat is. Tehát aki kívül áll és zörget, az szól is. És csak az fog ajtót nyitni, aki ismeri a kívülről beszélőt. Minél fontosabb az a személy, aki kívül van, minél fontosabb az, hogy találkozz vele, annál biztosabb, hogy azonnal ajtót fogsz nyitni. Majd erre is mindjárt ki szeretnék térni, csak inkább tőmondatokba próbálom ennek az üzenetnek a lényegét. Azt kezdtem vizsgálni, a könyv egyébként nagyon jó segítséget adott, a Jelenések könyve magyarázata, illetve Ellen White-nak az idézetei, de ezen kívül is már ez egy korábban vizsgált kérdés, amivel foglalkozok általam, és amivel foglalkozok az utóbbi időbe. Miért kerültünk ilyen helyzetbe, és hogyan kerülhetnénk innen ki? Az a különös, hogy Jézus erről jövendől 1800 évvel, 1700 néhány évvel ezelőtt. Hogy ilyen állapotba fog jutni az egyház. Vagyis az adventi nép. Laodicea hitvalló keresztényei. És elmondja azt is, hogy ebből az állapotból azért van sokak számára megoldás és gyógyulás, hiszen az ígéret az úgy záródik, hogy aki győz. Tehát ő reménykedik abban, hogy a kopogtatásra majd ajtó fog nyílni, és lesznek, akik győzni fognak. Vajon mit jelképez az ajtó? És megnézzük azt is, hogy mitől zárt ez az ajtó. Azt is megnézzük, hogy ki az, aki kopogtat, és hogyan mutatkozik be. Nagyon érdekes és nagyon lényeges. Azért, mert nem mindegy, hogy ki kopogtat, és milyen minőségben áll az ajtó előtt. Tudjátok, hogy ha az ajtó előtt valaki kopog, és megszólal, és azt mondja, hogy halló, a postás van itt. Az nem ugyanazt jelenti, mint halló, a szomszéd. Halló, a rendőrség. Halló, egész más reakciókat vált ki belőlünk. És figyeljtek csak a 14. verset. Hogy mutatkozik be a zörgető Jézus Laodiceának? Azt mondja, a Laodicea beli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és az igaz bizonyság az Isten teremtésének a kezdete. Az Amen, a hű és az igaz bizonyság. Amen, hű és igaz. Baj volt a hűséggel, baj volt az igazság képviseletével. Hogy mi volt a baj? Nagyon könnyen meg tudjuk ezt fejteni, vagy a Máté evangélium a 23. fejezetében azt mondja Jézus, hogy a farizeusokhoz hasonló képmutató vallásosság kezd kialakulni, hiszen ez a jellemző Laodiceára is, hogy van egy elméleti ismeret, és a gyakorlat nem követi. Máté 23-ban azt mondja Jézus, hogy amit mondanak nektek, tartsátok meg. A második vers, de a cselekedeteiket ne kövessétek, mert ők csak mondják, de nem cselekszik. És az idézet, így kezdődik a gondolatok a Jelenések könyvéről, nem a vastag könyv, hanem van egy kis vékony könyv, gondolatok a Jelenések könyvéről, Ellen White írásaiból, ezt írja. Azok, akik nagy világossággal rendelkeztek, 22. oldal, azok, akik a nagy világossággal rendelkeztek, nem jártak abban. Tehát van egy probléma, ez a nagy küzdelem szemlélet egyébként, amit szeretnék meg is osztani veletek, ilyen a szerkezete Jézus tanításának. Van egy probléma, a nagy küzdelem szemlélet szerkezete, minden tanítása, minden példázatra is igaz ez. Ha előveszitek a Jézus Élete című könyvet, vagy a példázatokat, mindenre igaz. Van egy probléma, ez a mi problémánk. Van Istennek egy válasza erre a problémára, és a harmadik megmagyarázza, hogy a gyakorlatban konkrétan mit kell tegyek. Tehát a problémára Isten megoldása, és utána a gyakorlati lépések, amit tennem kell. Van egy problémánk, ez az ajtó bezárt. Nagyon bezárult. És ez az ajtó, ez nem a lehetőségek és nem az üdvösség ajtaja. Nagyon érdekes, amit mond Ellen White, és a Biblia kommentár is, megnéztem, az ajtóról nem a lehetőségek ajtaja, mondja a Biblia kommentár a 7. kötet 763. oldalán. A lehetőségek ajtajáról, ugye a 3. fejezet 8. versében ezt írja, adtam eléd egy ajtót, amit senki nem zárhat. Ezt Jézus adja, ezt az ajtót. Ezt Jézus nyitja ki, ezt a lehetőségek ajtaját, ez egy szimbolikus kép, amikor Jézus ad lehetőséget valamilyen cselekvésre. És ezt ő nyitja ki, és senki nem zárhatja. De az az ajtó, amiről itt a 20. versben beszél, ez nem ilyen ajtó. Nem a lehetőségek ajtaja, ami Jézustól jön. De nem is az üdvösség ajtaja, amiről ezt írja Máté 25.10-ben. Máté 25.10, emlékeztek a 10 szűz példázatára, amikor a várakozók előtt egy ajtó van, amin be kell lépni, az egyik csoport belép, a másik nem, és ezt írja, az eszesek pedig belépnek, ugye, a balgák venni járnak, megérkezik a vőlegény, tehát Máté 25.10, miközben venni járnak, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Ezt az ajtót sincs hatalmukban nyitni vagy zárni. Mert az üdvösség ajtaját is Jézus nyitja és zárja. A lehetőség ajtaját is Jézus nyitja és zárja, de amiről itt beszél a 20. versben, ez nem ilyen ajtó. Sem nem a lehetőségek, sem nem az üdvösség ajtaja ilyen módon. Hát akkor ez milyen ajtó? Ez egy másik fajta. És akkor azt mondja erről, például a Lukács 13.25-ben, szintén az ajtó illusztrációját használva a példázatban, a 13.25-ben már előtte azt mondja, hogy a 23-tól, mondta pedig neki valaki, Uram, avagy kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő pedig mondta nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom nektek, hogy igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Mikor a gazda felkél, és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani, és az ajtót zörgetni mondván, Uram, Uram, nyisd meg nekünk, és felelvén ezt mondja nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Ez az ajtó, milyen ajtó? Mit jelképez ez az ajtó? Ez az ajtó is az üdvösség ajtaja, nem? És ez az ajtó is Jézus által nyílik és záródik. Ő nyitja és ő zárja. Aztán ugyanott, ezt írja a 20, tehát az Ellen White, illetve a Biblia kommentár a 763. oldalon, ezeket az ajtókat Isten nyitja ki és zárja be az emberek előtt. De az az ajtó, ami itt szerepel a Jelenések 3.20-ban, ennek a nyitása és a zárása az ember ellenőrzése alatt van. Ami itt szerepel. Hiszen Jézus áll kívül, és azt mondja nekünk, hogy illetve azt mondja el János a látomás szerint, hogy semmi mást nem tud tenni, idézőjelben mondom, hogy nem tud tenni, nem tesz, mint zörget és szól. Halló, van valaki itthon? Nyisd meg! Ez azt jelenti, hogy a kinyitás, az ajtó kinyitása és bezárása itt meg az ember hatalmában van. Mindjárt megnézzük, hogy milyen ajtó, mit jelképez ez az ajtó. Azt írja, hogy szabad akaratunk alapján nyitjuk ki, vagy zárjuk be. Krisztus vár minden egyes ember döntésére, az emberi lélek ajtaja előtt. Vajon ezt az ajtót mi zárja be? Azt olvastam a bezárásról, hogy mit jelképez a bezárt ajtó, 172. oldal. A következő Jelenések könyve magyarázata, 172. oldal. A szív ajtaját a bűnök szeretete zárta be. Amikor elfordultunk, vagy elfordulunk bűneinktől, és megvalljuk azokat, az emberi lélek és a megváltó közötti akadály vagy ajtó elhárul. Tehát a szív ajtaját a bűnök szeretete zárta be. Akkor ezek szerint ez az ajtó egyszer nyitva volt? Mert hogyha a bűnök szeretete bezárta, akkor biztos, hogy nyitva kellett legyen. Sőt, azt is tudjuk a Róma 8.7-ben, hogy a testi ember, ebből következően, a testi ember Istennek nem tud engedelmeskedni, mert nem is teheti. Tehát nincs nyitva az ajtó. Mielőtt meg nem tér. És azt is tudjuk, a Korintus 1. levél 2. fejezetében azt mondja Pál, hogy az érzéki ember pedig fel se foghatja Isten dolgait. Tehát Isten nem kér lehetetlent a nem hívő embertől. Azonban, amikor elfogadták Krisztust, mint megváltót értelemmel, kinyitották a szívük ajtaját. De a világiasság miatt visszabezárták. Mivel az elméletet cselekvés nem követte, jellemük nem változott meg, elhidegültek Jézustól, és bezárták az ajtót Jézus előtt. Kizárták Jézust az ő templomából. Mert ugye Pál mondja, hogy az emberi test Isten temploma, ti mindannyian Isten temploma vagytok, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. Tehát kizárta az ember a bűnök által, a törvényszegés által, a világ szeretete által Istent az ő házából, vagy templomából. És azt mondja, hogy amikor elfordulunk a bűntől, megvalljuk azokat, az emberi lélek és a megváltó közötti ajtó vagy akadály elhárul, kinyílik. Azt is írja tovább, hogy a világiasságotok miatt halogatjátok szívetek ajtajának a kopogtatására a megnyitást. Nincs hely szívetekben Jézus számára, mivel más foglalta el azt. Tárd szélesre szíved ajtaját a mennyei vendég előtt. A Szentlélek minden érvet előhoz, hogy meggyőzzön az ajtó megnyitásáról. De hadd kérdezzem meg, hogy ha kopogtatni kell, és szólni, és nem nyílik azonnal, és tovább kopogtatni, akkor ez vajon mit jelenthet? Persze otthon vannak, nyilvánvalóan. Nem akarja az illető megnyitni. Van erre egy példázat, amit elmond Jézus a barátról, akihez este, Lukács evangéliuma 11. fejezet, azt mondja, hogy ki az közületek, akinek van egy barátja, tehát neked van egy barátod, aki jön hozzád, Jézus beszél az ő barátairól egyébként, aki jön hozzád, tehát a barátod jön hozzád, hogy az ő barátjának, a lélekmentést is illusztrálja, kenyeret kérjen, az élet kenyerét, az evangélium üzenetét a Szentírásban. És azt mondja, hogy zörget, és nem nyitod meg, nem nyitják meg, vagy nem nyitod meg, sőt, azt mondod, hogy hagyj engem, mert már lefeküdtünk, és az egész család itt van már bent a gyermekekkel együtt, és az ajtó be van zárva. Keleten az ajtót, jártam a Közel-Keleten, és láttam ilyen háznak nevezett agyagépítményeket, ilyen fa, biztos láttatok már, mint a Sok helyen az állatok karámját, ólját zárják ilyen fa ruddal, és a két végén egy ilyen retesszerű valami, amiben bedugják, beakasztják, és hát ez egy nem egy ötpontos zár az ajtón a Közel-Keleten, hanem ez egy egypontos, tehát egy rudazat. Nem ilyen ajtók, biztonsági ajtók vannak, mint nálunk. De azért próbálták betámasztani és bereteszelni, hogy az ellenség ne tudjon a tolvaj bejönni, vagy a rabló. És amikor mindent elkészítettek és betakaróztak, akkor mivel egy nagy szőnyegen aludtak, ilyen gyékény szőnyegszerű valamin, és bőrökkel betakaróztak, akkor nyilván így együtt a családba melegítették is egymást, és mindenki elhelyezkedett, és azt mondja, hogy hagyj engem, mert már a gyermekeim is itt vannak velem. De azért a zörget. Tehát van egyfajta halogatás, ami a zörgetés miatt van, feltételezzük, hogy a zörgetés miatt van. Van-e veszélye a halogatásnak az ajtónyitásban? A lelki értelemben? Van-e veszély annak, hogy halogatjuk? Egyébként pedig mi lehet a zörgetés? Milyen módon zörget Jézus? Például az ő szava által. Mi elképezheti a zörgetést? Azt írja Vágy testvérnő, hogy az ő szolgái, az ige szavai által, az ő szolgái által. Aztán zörgetés lehet a megpróbáltatás, és még zörgetés lehet az is, hogy megáld, és megvizsgálja, hogy használod az áldást. Hogy jól használod, vagy önző módon magad javaira, magad hasznára. És azt mondhatjuk el, hogy amikor zörget, a halogatás nagyon veszélyes lett. Erre is van utalás a Bibliában, az egyik ilyen példa a Noé története. Az Úr adott lehetőséget, nyitva szélesre tárta az üdvösség a kegyelem ajtaját, és olvassuk a Noé történetében, hogy és akkor, amikor már minden lehetőség lezárult, akkor, illetve hogy mindenkinek volt lehetősége dönteni, aki akart, belépett, aki nem lépett, az ajtó pedig bezárta az Úr az ajtót, így mondja konkrétan a bárka ajtaját. A halogatás a Noé korabeli emberek számára az életüket jelentette. Aztán más esetekről is olvasunk, hogy a halogatás az milyen veszéllyel járhat az ajtó nyitásra. Például egy pillanat, hogy valahol egy másik történetet is feljegyeztem, szerettem volna megosztani veletek, de ha nem, akkor előtte talán egy idézet. Azt mondja, illetve hát pontosabban az igei idézet, hogy Jézus isteni természetben akar részesíteni, és ezért minden eszközt felhasznál annak érdekében a Szentlélek által, hogy az ajtót megnyissa. A halogatás azzal a veszéllyel jár, hogy elveszítjük a lehetőséget. Jézus eltávozik az ajtó elől. A következőt talán még megemlíteném, hogy mi az, amit Jézus vár, mi az, amit Jézus vár, amit vizsgál az ajtónyitáskor. Vajon minek alapján kellene, hogy nyíljon, vagy minek hatására kellene, hogy nyíljon ez az ajtó? Hogyha olyan valakit vársz, akit nagyon szeretsz, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mennyi idő múlva nyitod, és örömmel nyitod-e? Azonnal és nagy örömmel. Hogyha postást várod, aki a számlát hozza, nem szívesen nyitod. Ami nagyon különös, Jézus, ami hozzánk való viszonyában két dolgot vizsgál. Ez nagyon-nagyon lényeges. És az ajtó nyitásánál is ezt vizsgálja. Az indítékot és a célomat. Emlékszem rá, amikor gyerekek voltunk, Amerikából jött a távoli rokon, És el kell mondjam nektek, mint gyerek, ha nem az első alkalommal jött, már másodszor és harmadszor is, hogy bennünket a táskája érdekelt. Mert amikor a táskát letette, mi nem is néztük szinte őt se, az ölelés is csak úgy, hogy közben a táskára tekintetünk, ugye arra szegeződött, mert az önző emberi természet ebből fakadóan csak azt keresi, ami a testi vágya, vagy ami az érdeke. És bennünket csak az érdekelt, hogy ő mit hozott, és nem az, hogy ő kicsoda nekünk. És azt mondja White testvérnő, amit említetted is a mai nap folyamán már, ez a kijelentés, hogy ki vagyok én, és ki ő nekem, ha ezt megválaszolom, akkor ez a kereszténység lényege. Ha ő nekem az én szerető mennyei atyám, aki az én teremtőm, megváltóm, akkor megválaszoltam azt, hogy igazából milyen az én viszonyom ő hozzá. És hogyha ilyen valaki áll az ajtó előtt és zörget, akkor meg fogom nyitni az ajtót. Hogyha ő nekem nem több, mint aki bíró, aki számon kér, elítélhet, ezért jobb, biztos, ami biztos, jobb, ha megnyitom az ajtót, mert hogy csak bajom lesz belőle, akkor a késztetés engem nem megtérésből fakadó, szeretetből fakadó, és nem megtérésre fog vezetni. Igazából ez az ajtó, ennek a zára, ennek a kulcsa csak szereteti kulcsával nyílik. És a zörgetésre, ha a válaszom az, hogy alig várom, hogy hogy megérkezzen a vendég, alig várom, hogy találkozhassak vele, mert szeretem őt, és ő nálam akar lakozni, akkor örömmel fogok ajtót nyitni. Még egy-két gondolat, és befejezem. A vendég ajándékot is akar hozni. A vendég az üdvösség ajándékát hozza. És hogyha a vendég, aki jön, szeretetből lakozik nálunk, és szeretetből akar segítségünkre lenni, akkor azt várja, hogy ilyen módon válaszoljunk az ajtó nyitására. Az Énekek éneke című könyv, tehát Énekek énekéből az ötödik fejezet második verstől olvasnám, ez az ajtó nyitással kapcsolatosan nagyon érdekes, ez egy bizonyos fajta, ez egy válasz is tulajdonképpen arra, hogy Isten milyen választ vár a belül lévőktől. Hogyan várja, milyen reakciót vár a kopogásra, zörgetésre és az ő szavára. Ez az, amit Jézus keres. A Énekek éneke 5. fejezetében, ez egy szerelmi költemény, de Isten és az ő népe közötti kapcsolatáról is árulkodik jelképesen. Ezt mondja, én elaludtam, de lelkembe vigyázok. És íme az én szerelmesemnek szava, aki zörget. Figyelitek? Szó szerint jelenik meg a Jelenések 3:20-ba. Íme az én szerelmesemnek szava. Elaludtam, de vigyázok. Hogy lehet úgy vigyázni, hogy közben elaludtam? Emlékszem rá, amikor katona voltam, és azt mondták, hogy mindenki, aki őrségben van, az lehet, hogy elalhat, de állandóan őrségben kell legyen, vigyázzon. Fel voltam öltözve teljesen, amikor őrségben voltam, teljesen kész, tehát azt mondhatom, hogy azonnal parancsra készen, de elfáradtam és elaludtam. Próbáltam én fent lenni, éber lenni és vigyázni és őrségben a feladatomat ellátni, de elfáradtam, mert nem voltam hozzászokva és elaludtam. És amikor hallottam egy zörgést, azonnal felébredtem és rohantam, vettem a sapkámat. Ennek lett egy következménye, mert én egy árnyékot láttam az ablak előtt elmenni, és én amikor az órára néztem, az óra mutató így állt, akkor 11:30 volt egyébként, és én azt hittem, hogy reggel 6 óra és ébresztőt kiáltottam mindenkinek. Hát meg is lett belőle a baj. Kaptam is érte a többiektől. de próbáltam vigyázni is, meg éber lenni. De figyeljétek csak, mit ír. Szeretetből próbál. Aludtam, de lelkemben vigyázok, és imé a szerelmesemnek szava, aki zörget, és mondja, nyisd meg nekem. Egyébként ezt mondja Jézus is. Nyisd meg. Nyisd meg nekem, én szerelmesem. Én húgom, én mátkám. Egyébként mátka, az egyház, az asszony jelképe, a mennyasszony. Nyisd meg nekem. Teljesen megjelenik az Énekek Éneke könyvében ez a 3. fejezet, 20. vers. És én felelek, és mondtam, már levettem a ruhámat, hogy öltözhetném fel. Megmostam a lábaimat, mi módon keverném azokat a porba. Az én szerelmesem kezét benyújtotta az ajtó hasadékán, és az én belső részem megindult ő rajta. Azaz, hogy nem csak zörget, nem csak szól, figyeljétek csak, mit mondott Ellen White, hogy a Szentlélek minden eszközt figyelembe vesz annak érdekébe, hogy a Szentlélek által Isten minden eszközt figyelembe vesz annak érdekében, minden érvet előhoz, hogy meggyőzön az ajtó megnyitásáról. Isten mindent megtesz annak érdekében, hogy az ajtó kinyíljon. Most már csak rajtunk múlik az, hogy kinyitjuk-e vagy nem. Hogyan tudjuk kinyitni? A világiasság, az elvtelenség, a világszeretet, a bűnök bezárták az ajtót. Hadd mondjak még egy példát, és szerintem ezzel be is zárnám, amikor, vagy szeretném befejezni, saját életemre vonatkozóan. Úgy gondoltam már, hogy követem Jézust minden területen, és azt gondoltam, de el is határoztam, hogy elvhűen akarok élni, és felismertem, amikor elhatároztam ezt, hogy elvhű akarok lenni, hogy nagyon sok területen nagyon sok hibát követtem el, és követek el. És amikor olvastam a római levélben Páltól azt, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, akkor nagyon megdöbbentem. Mert hogy két adósságom volt, kölcsönt vettem fel. Az egyiket a házra, másikat az autóra. Azután megnéztem a Mózes könyvében, az 5. könyv, 28. fejezet. Ha engedelmesek lesztek, áldás, 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 az olajon, a gabonán, a muston, a mezőn, a gyermeken, mindenen. És nem fogsz kölcsön venni. És hogyha engedetlen leszel, és felsorolja, átok, átok, veszteség, 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 és kölcsönt fogsz venni. Megnéztem Ellen White-nak a tanácsát, és azt mondja, hogy ha kölcsönt vettél fel, illetve hitelt, adóságba keveredtél, akkor tagadd meg a falatot magadtól, tedd pénzé az, amit pénzé tehetsz, és fizesd vissza, mert megfogadtál Sátán tőre által. És akkor, hogy hogyan kapcsolódik ez ide az ajtónyitáshoz? Azt mondjuk, hogy az ajtót azt a világiasság jelentette, és az gyakorlatilag azzal zártuk be. Ha a világiasságot jelenti az ajtó, akkor gyakorlatilag ezeket kellene valahogy megszüntetni. És igazából arra az autóra nekem nem volt szükségem, mert egy sokkal drágább autó volt, mint amilyen az én anyagi lehetőségem által megvásárolható lett volna. És amikor feltettem a hirdetést, hogy eladó, egyetlen vevő jött. Mondtam, hogy ez elég. Ez megvette, elvitte, visszafizettem az adósságot többször annyit, mint amennyit felvettem. Még bírságot is fizettem, mert szerződést szegtem. És amikor ezt megtettem, akkor arra gondoltam, és megnyugodtam, most már a váratlan kiadások miatt nem kerülök olyan helyzetbe, hogy már adakozást se nagyon tudok adni. Már néha azon gondolkodtam, a tizedet se kellene most beadni. Őszinte vagyok hozzátok, nem véletlenül mondom, főleg azokért, akik talán ilyen helyzetben vannak akár most is. Tudom, mit jelent a váratlan kiadás. Mindig jönni fog. És jött is. A gonosz gondoskodik róla. azt hiszük, hogy az ajtón belül nagyon boldog az élet. És óriási nagy bajban vagyunk. Aki kívül áll, az hoz valami nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot. Ő magát hozza, ami az élet forrása és az összes áldások forrása. Hiszen Jézussal együtt megkapjuk az ő jellemét és minden ajándékát, a kegyelemmel együtt, a bűntől való szabadulást és az erőt az új életben az engedelmességhez. De mi azt hiszük, hogy az ajtón belül boldogok vagyunk. És akkor azt gondoltam, hogy most már készen van akkor az, amit terveztem, de nyugtalan voltam. Még egy másik hitelem is van a lakáson. Azt gondoltam, hogy ez nem probléma, hiszen mindenkinek van, én nekem is lehet. De csak nem hagyott a lélek és nyugtalanított, és akkor eldöntöttem, hogy ebben a kérdésben is teljesen tisztán, következetesen akarok dönteni. Sokan megvetettek érte, amikor először ezt így az ismeretségi körömbe elmondtam, hogy eldöntöttem, hogy ebben is elfű leszek, visszafizetem az adóságot egy összegbe. Csak úgy tudom, hogy a lakást eladom. Kitettem egy papírt a kapura, eladó, érdeklődni ezen a telefonon. Jöttek az emberek, jött az ingatlan közvetítő is, ő sok pénzért nekem ki akarta közvetíteni, mondtam, hogy köszönöm, nem, nekem van segítségem. Azt mondta, hogy ebben a megyében én vagyok a legjobb, mondtam, nem. Nekem van ennél egy sokkal befolyásosabb ismerősöm, és minden áron tudni akarta. Mondtam, hogy majd, ha eladom, akkor megmondom, hogy ki. És akkor vissza is jött. Tehát amikor elment az ingatlan, visszajött, mert neki három háza volt ugyanazon a településen eladó, és nem azt vitték el, pedig azt is megnézték, még a vevőim is, hanem azt, amiket mi hirdettünk. Elmentem a bankba, visszafizettem bírsággal mindennel a sokszoros összeget, amit felvettem, akkor is azt mondtam, visszafizetem, és elmentünk egy albérletbe lakni. De belül soha nem látott béke. Jött, lépett a szívembe. Miközben rengeteg megvetés, hogy egy családot nem lehet ilyennek kitenni. Hadd mondjam el nektek, az övéinek álmában is ad eleget. És ennél sokkal jobbat adott az Úr, mint amilyet én akkor nagyon-nagyon nagy erőfeszítés árán, nagy adósággal vettem. Sokkal jobbat, adóság nélkül. Zörget a szív ajtaján. Mert nem követi, és még egyszer, és újra idézem nektek. És ezzel szeretném bátorítani titeket, hogy ne legyetek ilyenek, mint amilyet mond, amint akiket így jellemez Ellen White. Gondolatok a jelenések könyve 22. oldal. Azok, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem jártak abba. Ezért zörget. Hogy járjanak a világosságba. Hogy ne legyenek olyanok, mint a világ, hanem ők legyenek a világ világosságának képviselői. Járjanak a világosságba. Sokkal több ismeretünk van, mint amennyit gyakorolunk. Sokkal-sokkal több. Sokkal gazdagabbak vagyunk, mint ahogyan ezt még gondolnánk is. Most Isten azt akarja, és Jézus azért zörget, hogy járjunk a világosságba. És ha szereted szívből a mestert, a teremtőt és a megváltót és az újjáteremtőt, akkor azt mondja a énekek énekében, amikor meghallottam az ő hangját, sőt, bedugta az ő kezét a résen, ezek azok a bizonyos tapasztalatok, akkor megindult az én szívem azonnal. Amikor meghallod a hangját, amikor a zörgetést, bárki legyen az szolgái által, ige által, próbák által, és a tapasztalatokat is szerzed, ne hagyd az ajtót zárva. És ne halogass, mert a halogatás rendkívül veszélyes lehet. Miért? Ez talán ugye említettem az előbb a példákat, a Noé és a többi, vagy a más példákat is, de egyetlen mondat még, innen azt mondja, a halogatás miért is olyan veszélyes? Minden figyelmen kívül hagyott kopogtatás után a mi késztetésünk lesz kisebb az ajtónyitásra. Ha ma nem engedünk a Szent Lélek késztetésére, holnap már gyengébbek leszünk. Az arany alkalom ma van. Amikor meghallod a kopogtatást, az az arany alkalom. És minél később, minél tovább halogatsz és nyitnál ajtót, vagy halogatod és későbbre tervezed, annál biztosabb, hogy gyengébben szólsz, a késztetés is kisebb lesz. A szív kevésbé lesz érzékeny, és veszedelmes közömbösségbe zuhan. Veszedelmes közömbösségbe zuhan a szív. A Jóisten óvjon ettől, és adja meg azt, hogy mindannyian átéljük az ajtónyitás tapasztalatát.
Amen.
Mennyei Atyám, Jézus nevében jövünk hozzád, akár hangosan kimondott szavakban, akár halk csendes imában. Szeretnénk neked megköszönni, hogy ezen az egész napon keresztül a te igéd által ébrezgettél, megvizsgáltál, rámutattál a mi gyengeségeinkre, a lelki megújulás akadályára, arra a lelki betegségre, ami halálos, és köszönjük, hogy gyógymódot is ajánlottál. Hálás szívvel köszönjük neked a Szentlélek segítségét, aki a gyógymódok megvalósításában majd eszköz lesz a gyógyulásban. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy úgy indulhatunk el erről a helyről, hogy megtudtuk, hogy mi Laodiceának a problémája, hogyan gyógyulhatna meg, és a meggyógyulásból milyen áldások fakadhatnak, hogy végre a te néped az egész világon tükrözni a te jellemedet, és eljöhetnél hamar, hogy hazavigyél bennünket. Ez a mi szívünk vágya. Vedd birtokba elménket, küldd el a te szent lelkedet, és ne engedd, hogy egy percig is halogassunk, és bocsáss meg az eddigi halogatásokért is. És azért, hogy az áldások helyett választottuk a veszteségeket, az engedelmesség helyett az engedetlenséget, és a bizonyságtevő élet helyett a rád szégyen hozó botladozásokat. Jó Istenünk, köszönjük neked, hogy szereted Laodiceát, és a legnagyobb ígéreted az, hogy meg tudod őt menteni, és haza tudod vinni, és a te trónodra tudod ültetni, magad mellé. Nem érdemeljük meg, de ez a te szeretetednek, a te ígéretednek a kifejezése. Áldott legyen a te neved ezért, és add, hogy a mi válaszunk is szeretetből fakadó legyen, szeretettől motivált. Jézus nevébe kértünk, amen.